A study is going to be brought today and tomorrow night on the Isaiah's development of the servant of Jehovah.
A mai és a holnapi tanulmányunk az örökkévaló szolgájának a témájával foglalkozik, Izsaiás könyvéből.
Of all the books of the Hebrew Bible, Isaiah had the most to say about the Messiah, both the first and second coming.
A héber írások könyvéből Izsaiás az, aki a legtöbbet tanít a Messiás első és második eljövetelével kapcsolatban.
He provides details about the first coming that is not found elsewhere in the prophets.
Rendelkezésünkre bocsájt olyan részleteket az első eljövetellel, amit nem találunk meg máshol az írásban.
For example, in chapter 7 we have the famous prophecy of the virgin conception and the virgin birth.
Például ha a hetes fejezetre gondolunk, akkor ott látjuk a zeprőtelen fogantatást, illetve ennek a témáját.
We shall see in our study, even tonight, how he grew up and trained for a special messianic mission.
És ma fogjuk látni, ahogy a messiást, az ő speciális messiási küldetésére az Atya kiképezi, ez is itt található meg.
We'll see what they have to say about the sufferings of the Messiah, his trial, his death, his resurrection.
És látni fogjuk, amit Ézsaiás tanít a szenvedő messiásról, az ő szenvedéséről, az ő tárgyalásáról, az ő haláláról és feltámadásáról.
And more than any other prophet, he gives us a clear teaching of the triune nature of the God of Israel.
És a legrészletesebben Ézsaiás tanít Izrael Istenének a hármas természetéről, hármas személyről.
Now turn for a moment to Isaiah chapter 63.
Egy pillanatra lapozzunk Ézsaiás 63-hoz.
And in read verse 7.
És olvassuk el a hetes verset. Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséretéről, mintha szerint, amit az Úr velünk cselekedett, az Izrael házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett, irgalma és kegyelmének sokasága szerint.
This passage focuses more on God the Father.
Ez Isten az Atyára összpontosít ez az írás rész.
Reveals with the triune God's activities during the Exodus and wilderness wanderings.
És a háromszemélyi Isten aktivitásáról foglalkozik, ahogy bánt Izraellel a pusztában.
Now as far as the Son, read verse 9.
A fiúra vonatkozóan olvassuk a 9-es verset. This is 63, yes?
Yes.
Minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadította őket, szerelmében és kegyelmében váltotta ő meg őket, fölvette és hordozta őket a régi idők minden napjaiban. Vegyük észre ezt a kifejezést, hogy az orcájának angyala.
As the angel that's called elsewhere, the angel of Jehovah.
Máshol úgy ír erről, mint Jehova az örökkévaló angyala.
In the Hebrew Bible, that is never a reference to just a common angel.
És ez a héber Bibliában soha nem egy átlagos, általános angyalra vonatkozik.
It is one of the ways that the second person became visible in the history of the Hebrew Bible, the angel of the Lord.
Ez az egyik módja annak, ahogy Isten a második személyben láthatóvá válik a héber írásokban, fizikai valóságában, az Úr angyala.
And this angel is present led Israel throughout the wilderness wanderings.
És ez az angyal vezeti Izraelt keresztül a pusztai vándorláson.
He mentions the Holy Spirit's role three different times.
Háromszor foglalkozik a Szentléleknek a jelenlétével és szerepével.
In verse 10 they rebelled against his Holy Spirit.
A 10-es versben ők pedig engedetlenek voltak és megszomorították a Szentségnek lelkét.
At the end of verse 11 he put his Holy Spirit in the midst of them.
A 11-es vers végén
in verse 14
aki belé adta az ő Szentségének lelkét, és a 14-es vers mint a barmot, amely völgybe száll alá, nyugodalomba vitte őket az Úr lelke, így vezéreltetted népedet, hogy magadnak dicső nevet szerez. És azt látjuk, hogy a Szent Háromságnak mind a három személye ott volt Izrael vándorlásainál a pusztában.
But the best passage for the triune God in the Old Testament is in chapter 48.
De a legjobb fejezet a háromszemélyi Isten megmutatására a héber írásokban az a 48-as fejezet.
But throughout scripture you sometimes see one God person or two God persons and or three God persons, but never more than three.
Az írásokban néha látunk, látjuk őt, mint Istent és egy személyt, aztán néha látunk két személyt, és van, hogy látunk három személyt, de soha nem látunk ennél többet.
Now beginning in chapter 48, verse 12, let's notice who the speaker is.
Ahogy elkezdjük olvasni ezt a fejezetet, a 48-as fejezetet, a 12. verstől, vegyük észre, hogy ki az, aki beszél.
Read just verse 12 and 13.
Elolvasok a 12-es és a 13-as verset. Hallgass rám, Jákob és Izrael, én elhívottam, én vagyok az első, és én vagyok az utolsó. Hiszen kezem veté a föld alapját, és jobbom terjesztette ki az egeket, ha én szólítom őket, mind itt állnak.
The speaker is clearly the God who created the earth, the universe in the six days of Genesis 1 and 2.
Tehát Istennek nevezi a beszélő, Isten említi itt, aki teremtette az eget és a földet hat nap alatt.
That the same speaker in verses 12 and 13 continues speaking all the way through verse 16.
És ugyanez a beszélő, aki Isten, ő beszél tovább a 16. részig.
Now read verse 16.
Olvassuk el a 16-ost. Közelegjetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam elejétől fogva titkon. Mióta ez történik, ott vagyok, és most az Úr Isten engem küldött és az ő lelkét.
The speaker refers to himself as I and me.
És vegyed észre, hogy a beszélő azt mondja magáról, hogy én vagyok.
At the end of the verse he distinguishes himself from the Lord Jehovah and his spirit.
És megkülönbözteti az Úr Istent és az ő lelkét.
So here we see the Lord Jehovah is God the Father, the speaker is God the Son, and the Spirit is the Holy Spirit.
És azt látjuk, hogy itt van Isten Jehova, az Atya, látjuk a beszélőt, aki a Fiú, és látjuk az ő lelkét, szellemét.
It's the best single verse throughout the Hebrew Bible that shows the triune nature of the God of Israel.
Ez a legjobb vers a Héber Bibliában, ami megmutatja Isten hármasságát.
Also, we have a lot of different names for the messianic person within the book of Isaiah.
Emellett nagyon sok különböző nevet is látunk a messiási személy számára Ézsaiás könyvében.
For example, we saw in Isaiah 7:14, his name is Emmanuel.
Ahogy láttuk a 7:14-ben, az ő neve Immanuel.
But look at Isaiah chapter 9.
Nézzük meg a 9-es fejezetet.
In verses 5 and 6, he's given unique names that belong to God himself.
És az 5-ös, 6-osban egy olyan speciális nevet látunk az ő számára, ami egyedül Istenhez tartozik.
He's called the Wonderful Counselor.
Ő csodálatos, tanácsos.
And in Hebrew, the Hebrew word for wonderful is used only of something that God is, never what any man is.
És a csodálatos a héberben, az kizárólag Istenre használatos.
Secondly, he's the mighty God.
Erős Isten.
Thirdly, he's the Father of eternity.
Örökké valóság Atya.
And finally, he's the Prince of Peace.
És végül békességnek a fejedelme.
In next verse, he's the one destined to sit upon the throne of David, ruling over a slave nation of Israel.
És a következő versben látjuk azt, aki Dávid trónján ül és uralkodik Izrael felett.
Later in this hour, we'll see he's also referred to as Israel, uniquely a unique Israelite.
És is to David or to the Messiah?
Then he's called Israel, the Messiah, one of his names.
Yeah. Tehát a Messiásnak az egyik neve az, hogy Izrael, és ez mind személynek a neve is, hogy Izrael a Messiás neve.
We shall focus tonight and tomorrow night on one specific title, the servant of Jehovah, the servant of the Lord.
És ma egy speciális messiási címmel fogunk foglalkozni, és ez pedig az örökkévaló Jehova szolgája, ez a cím.
So now we're going to focus on Isaiah chapters 42, 49 and 50.
A mai napon a 42-es, a 49-es és az 50-es fejezettel fogunk foglalkozni.
And tomorrow we'll focus on Isaiah 52, 53 and 61.
S holnap pedig az 52-es, 53-as és a 61-es fejezetre koncentrálunk.
Now within this book he uses the term servant of the Lord in three different ways.
A könyvön keresztül ezt a kifejezést, hogy az örökkévaló szolgája, az Úr szolgája három különböző módon használja.
He does sometimes use it that the people of Israel that were called to be his witnesses but failed to do so.
Használja néha ezt Izrael népére, és úgy, mint tanúságtevőkre, akik elvétik ezt a feladatot, ami nekik adatok.
The second way he uses it is of the remnant of Israel, the Jews who believe what God had revealed through Moses and the prophets.
Használja ezt a kifejezést Izrael maradékára, azokra a hívőkre, akik hittek annak, amit Mózes és a próféták kijelentettek nekik.
But the third usage will concern us in these two nights, which is the use of that title for the Messiah personally.
És ezen a két alkalmon a harmadik használatával foglalkozunk, ami speciálisan a messiási személyre vonatkozik.
Let's begin with chapter 42.
Kezdjük el a 42-es fejezettel.
Now read verses 1-6.
Olvassuk el az 1-től 6-ig verseket. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvény beszél a népeknek. Nem kiált, és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem tör el, a pislákoló gyertyabelet nem oltja ki, és a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog, és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Így szól az Úristen, aki az egeket teremtette, és kifeszítette, és kiterjesztette termésével a földet, aki lelket ad a rajta lakó népnek, és lehelletet a rajta járóknak. Én az Úr hívtalak el igazságban, én fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
Now verses 1 through 4 we have God presenting his servant to the people of Israel.
1-től 4-ig versekben látjuk, hogy Isten bemutatja az ő szolgáját Izrael népének.
And verse 1 describes his status.
És az első vers leírja az ő helyzetét.
He begins with the phrase, "Behold my servant."
Ezzel a kifejezéssel kezdi, íme az én szolgám.
And the Hebrew word always for behold always calls for special attention to what God is about to say.
És az íme héber szó az mindig egy speciális hangsúly arra, hogy Isten mondani szeretne valamit.
There's a collection of ancient Jewish writings known as the Targumim.
Van ez a klasszikus héber zsidó írásos gyűjtemény, a Targum.
These are the Aramaic paraphrases of the Hebrew text.
És ez az arám magyarázata, körülírása a héber szövegnek.
They also provide the rabbinic interpretations as to what these phrases mean.
És rendelkezésre áll ebben a rabbiknak a magyarázata, hogy ez a kifejezés mit is jelent.
And the Targum on this passage reads, "Behold, my servant, the Messiah."
És a Targumban így olvassuk ezt a részt, hogy íme az én szolgám, a Messiás.
And ancient rabbis of the Targumim clearly understood this to be a messianic passage.
És az egykori rabbik, akik a Targumban írtak, megértették, hogy itt a Messiásról beszél a szöveg.
And the New Testament reference to this role of servanthood we see in John chapter 4 verse 34.
És az új szövetségi referenciák között látjuk János evangéliumában a 4:34.
The Philippians chapter 2 verses 5 through 8.
És Filippi 2 5-től 8-ig.
Then it says, whom I uphold.
És utána azt mondja, akit gyámolítok.
And God the Father be the one to sustain the Messianic Son in his humanity.
És Isten az Atya az, aki hát gyámolítja, vagy fönntartja, vagy igazán az életet adja a messiási személynek az ő emberi mi voltában.
One example is happening will be in Mark chapter 1, verse 12 and 13.
Mark 1:12-13-ban látunk erre példát.
And then he's also referred to as my chosen one.
És úgy is utal rá, mint a választottjára.
His God's chosen one to be that messianic person.
Isten választotta őt, hogy ő legyen a messiási személy.
And Peter refers to him as the chosen one in 1 Peter chapter 2.
És Péter utal rá, mint a kiválasztotta 1 Péter 2, 4-6-ban.
In verses 4-6.
4-6-ban.
He says, in whom my soul delights.
Azt mondja utána, hogy akit szívem kedvel. Nem, igen, akit szívem kedvel.
And God the Father takes delight in this person He sent to play the messianic role.
I'll say it again.
God the Father delights in the one He has sent to play the messianic role.
És Isten kedveli, Isten gyönyörködik, Isten az Atya gyönyörködik abban, aki a messiási személy.
And you see this also in Luke chapter 3, verse 22.
És ezt látjuk Lukács 3:22-ben.
And it says, I have put my spirit upon him.
Lelkemet adtam ő belé.
And the role of the spirit was first indicated in chapter 11, verse 2.
És ez a szó, a szellem, ez először a 11-es fejezet második versében fordult elő.
And that was in connection with his future incarnation.
És ott az eljövendő megtestesülésére utal.
Here in chapter 42, verse 1, this is the role of the spirit when Yeshua, when Jesus was baptized.
Itt a 42. fejezet első versében pedig arra utal, amikor Yeshua bemerítkezett, mikor bemerítették.
In the passage we'll look at tomorrow, Isaiah 61, verse 1, it also shows the role of the Spirit in the public ministry of the Messiah.
És ahogy majd holnap látni fogjuk, Izsaiás 61-ben, ahogy a szolgálatára a szellem fölkészítette a messiást.
You see the fulfillment of this in Matthew chapter 3, verses 16 and 17.
És a Máté 3:16-17-ben látjuk ennek a beteljesülését.
Luke chapter 3, verse 22.
Lukács 3:22-ben.
But the Father said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased."
Amikor az Atya azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én kedvemet lelem.
But also again, here three personalities.
És figyeljük meg itt is a három szemét.
The speaker is God the Father.
Aki beszél, az Isten az Atya.
The servant is God the Son.
A szolga az Isten a Fiú.
And the Spirit, God's Spirit, is the Holy Spirit.
És Isten szelleme, ez a Szent Lélek, Szent Szellem.
Here again, sometimes one, sometimes two, for he will see three.
És ismétlen, néha egy, néha kettő, néha három, de soha nem több ennél.
But never there is more than three, showing itself is limited to a Trinity.
Tehát soha nem lesz több, mint három, hanem ez limitált a háromságra.
In the last phrase, he says he'll bring forth justice to the Gentiles.
Az utolsó kifejezés, amit itt látunk, törvényt beszél a népeknek.
What Isaiah points out is that part of the messianic mission of the Messiah will include an outreach program to the Gentiles for justification.
És Izsaiás megtanít minket arra, hogy a messiási személynek a programjának a része az, hogy a megváltást elhozza az igazságot a népeknek.
Having described the status of the servant in verse 1, verse 2 describes his manner.
És ahogy leírta a messiási szolgált az egyes versben, a második versben avval foglalkozik, hogy ő hogy lép fel, milyen módon.
He will not cry, he will not lift up his voice, he will not shout in the streets.
Nem kiált és nem lármáz és nem hallatja szavát az utcán.
And the point is, he will not be characterized by street preaching.
És a pont az, hogy ő nem lesz egy utcai prédikátor.
There's nothing wrong with street preaching. The apostles did practice street preaching.
Nincs probléma az utcai prédikációval, az apostolok prédikáltak az utcán.
And street preaching has brought many people to the Messiah, including Jewish people.
És az utcai prédikáció sok embert hozott már a Messiáshoz, zsidó embereket is.
But that would not be the nature of his ministry.
De nem ez a természete az ő szolgálatának.
You see the fulfillment of this in Matthew chapter 12.
És ennek a beteljesülését Máté 12-ben látjuk.
Verses 15-21. 15-21-ig. Where it goes from city to city, and specifically the synagogue proclaiming his messianic message.
És ahogy városról városra jár, illetve zsinagógáról zsinagógára, és hirdeti az ő messiási üzenetét.
Then verse 3 describes his way.
Leírja a hármas vers az ő útját.
He uses some figures of speech in this verse.
És ilyen képes beszédet látunk itt.
Number one, he bruised reed, he will not break.
Megrepett nádat nem tör el.
The point is, he will not crush those who are already oppressed.
És ez azt jelenti, hogy akik már el vannak nyomva, azokat ő nem fogja még jobban elnyomni és összetörni.
He's come with a message of hope and salvation.
A reménnyel és a megváltás üzenetével jön.
Secondly, dimly burning wick he will not quench.
És a pislogó gyertyabelet nem oltja ki.
He will not crush those who are discouraged.
Nem fogja azokat még jobban elnyomni, akik el vannak bátortalanodva.
He's there to uplift their spirits for a great message from the Lord.
Hanem egy nagyszerű üzenetet hoz számukra az Úrtól.
And thirdly, he'll bring forth justice and truth.
És a törvényt igazán jelenti meg, igazságot és igazságosságot hoz.
So part of his message is to bring the message of justification that would come purely by accepting him as the Messianic King.
Say it again.
The message of justice to accept him as the Messianic King.
Tehát, hogy az igazságnak az üzenetét hozza, hogy elfogadják őt, mint a messiási királyt.
Now verse 4 describes his success.
És a negyedik negyedik vers az sikerét írja le.
He will not fail nor be discouraged till he brought justice to the earth.
És hogy nem fogja elhibázni a feladatát és igazságot hoz a földnek.
He will not fail anything he's been sent to accomplish.
És nem fog hibázni abban, hogy mindent végrehajtson, amit ő végre akar vinni.
And although Israel rejected him, that didn't mean his mission ended in failure.
És bár Izrael elutasítja őt, ez nem jelenti azt, hogy elvétette a szolgálatát.
On the contrary, what he was sent to accomplish was to provide salvation for all humanity.
Igazán pont az ellenkezője igaz, mert amit véghez vitt, az biztosítja a megváltást az emberiségnek.
And by means of his death will be covered in chapter 53, that's exactly what he accomplished.
És igazán a halálával, amiről majd az 53-as fejezet tanít, igazán avval vitte véghez mindazt, amit, amiért jött.
So the others who looked upon him thought his work ended in failure, it did not.
És bár úgy néztek rá, mint aki elvétette volna az útját, de nem vétette el.
As a result, the distant lands will wait for his Torah, for his law, the law of the Messiah.
Az ő törvénye, az a messiás törvénye.
And that's the message that the apostles would carry out after he ascends to heaven.
És ez lesz az, amit majd az apostolok hirdetnek, miután ő fölemelkedett a mennyekbe.
Now verses 5-9 we have Jehovah's commission to the servant.
És 5-től 9-ig látjuk a örökkévalónak a megbízását a szolgájához.
And in verse 5 we're told about the God who commissions him.
És az 5-ös versben, nem lehet, hogy más itt a számozás a magyarban?
It uses God's name, emphasizing God as the covenant-keeping God.
Ja, megvan, oké. Okay. És hangsúlyozza Isten nevét, mint a szövetségtartó Istent.
And therefore everything in the covenant promised Israel will be fulfilled to Israel.
És mindaz, ami a szövetségben található, Izraellel be fog teljesedni.
He's also the creator of the heavens and the earth.
Ő a teremtő az egeknek és a földeknek.
Therefore he's got the power to accomplish all he intends to accomplish.
És mindazt be fogja teljesíteni, amit be akar teljesíteni.
And finally he's the giver of the breath of life.
És őt adja az élet lehelletét.
The life of man is dependent upon his ability to simply breathe in the invisible air.
Az, amit hát lehelünk a láthatatlan levegőben.
And this is the giver of the breath of life to humanity.
És ő az, aki ezt az élet lehelletét adja az emberiségnek.
So verse 5 told us about the God who is commissioning the servant.
Tehát az 5-ösben leírja Istent, aki megbízza a szolgát.
And verse 6 tells us about the commission itself and what the Father promises him.
És a 6-osban leírja magát, azt az utasítás parancsot, amivel az Atya megbízza.
First of all, God the Father has called them in righteousness.
Igazságban hívta előtt az Úr.
So the call came from God the Father and emanated in full righteousness.
Tehát teljes igazságban hívta őt el.
And Israel will live righteously and fulfill the righteous expectations of the Mosaic law.
És ő így fog élni és betölti a mózesi törvény igazságos elvárásait.
And God says, I will hold your hand.
És azt mondja, hogy én fogom a kezed, ezt mondja az Atya.
God will sustain him.
Tehát az Atya tartja őt meg.
Secondly, he says, I will keep you, meaning I will protect you.
Tehát azt mondja, hogy én őrizlek meg, vagyis ő védi meg.
All attempts to kill him before or at the wrong time, at the wrong way will fail.
Tehát minden olyan kísérlet, amikor meg akarták őt ölni rossz helyen, vagy rossz időben, az kudarcra volt ítélve.
But also in verse 6 he's coming to benefit two different groups of people.
És nézzétek meg, hogy a hatos versben két különböző embercsoportnak a javára érkezik.
Number one, I will give you for a covenant of the people.
Az egyes, hogy a népnek szövetségévé teszlek.
The people is singular, referring to the Jewish people.
Egyes számban van a nép, és ez a zsidó népre vonatkozik.
And the point is, he's the one to fulfill every covenantal promise of the Jewish covenants.
És a hangsúly azon van, hogy minden szövetségi ígéretet betölt a zsidó népnek.
Because he'll be the one that'll be the mediator of the covenant.
Ő lesz az, aki közvetíti a szövetséget.
He's the one that will sign by his blood the new covenant.
Az ő vére az, ami aláírja, megpecsételi az új szövetséget.
But secondly, he also is to be the light to the Gentiles.
És a pogányoknak a világosságává lesz.
Back in chapter 8, he said the Gentiles live in darkness and the shadow of death.
A 8-as fejezet végén arról beszélt, hogy a pogányok, a nem zsidók sötétségben és halálban lakoznak.
Because they did not receive the benefits of divine revelation.
Mert nem részesültek az isteni kinyilatkoztatás előnyeiből.
So for those who live in the shadow of death upon them, the messianic light will shine.
És azok, akik a halál árnyékában lakoznak, azokra most a messiási fény fog világítani.
And the Messiah to be the light to the Gentiles, we'll see again in chapter 49.
És majd a 49-es fejezetben látjuk ismét, hogy ő a pogányoknak is a világosságává lesz.
And John 8, verse 12, John, Jesus declares, I am the light of the world.
És János 8:12-ben utal is arra, hogy én vagyok a világ világossága.
But not as the two elements in verse 6.
Vegyük észre a két elemet a 6-os versben.
For Israel will be the covenant of the people.
Izrael számára a nép szövetségese.
And for the Gentiles, he'd be the light to the Gentiles.
És a pogányok, a nem zsidók számára pedig a világosság.
What he does not tell us is whether these two things will come simultaneously or sequentially.
Amiről nem beszél, hogy ez a két dolog egymás mellett történik meg, vagy egymás után.
That he will finally reveal to us when we get to chapter 39.
Ezt majd a 49-es fejezetbe fogja elárulni.
By his first coming, verse 7, the mission includes to heal spiritual blindness.
Az ő küldetésébe tartozik, hogy a szellemi vakságot meggyógyítsa a 7-es versben.
And to heal from spiritual enslavement.
És hogy a szellemi rabságból is kiszabadítsa a foglyokat.
In verse 8 he concludes emphasizing what his name implies.
És a 8-as vers összefoglalja, hogy mit jelent a név.
I am Jehovah, that is my name.
Én vagyok az Úr, ez a nevem.
In Exodus chapter 3, verses 13 through 15, only God can have this name.
És a kivonulás könyvében, második Mózes könyvében, 3-as fejezet,
which verse?
13-15-ös versekig csak Jehova, az Isten, az Atya viseli ezt a nevet.
And the glory of his name will not be given to any idol.
És senkinek nem adja ezt a dicsőséget.
Let's move on to the next passage on the Son of Jehovah, which will be chapter 49.
Nézzük meg most a következő részt, ami erre vonatkozik, ez a 49-es fejezet.
And we're focusing on verses 1-13.
És itt 1-13-ig tartó versekkel fogunk foglalkozni.
Let's read verses 1-4.
Elolvassuk 1-4-ig először. Hallgassatok rám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek, anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyillát tett engem, és tegzébe zárt be engem. És mondta nekem, szolgám vagy te Izrael, akiben én megdicsőülök, és én mondtam, hiába fáradoztam semmire, és haszontalanra költöttem el erőmet, de az Úrnál van ítéletem és jutalmam Istenemnél.
The context deals with the mission of the servant, especially in connection about those two things of chapter 42, verse 6.
Ez az írás rész a szolgának a küldetésével foglalkozik, különösen avval, amit az előbb olvastunk a 42-es részben.
In verses 1-4, pictures the Messiah as being in a state of discouragement.
És azt látjuk, hogy a Messiás egy ilyen elbátortalanodott állapotban található az 1-4-ig versekben.
And the reason for that discouragement is because of Israel's rejection of his messianic claims, therefore implying the mission ends in failure.
És az oka ennek az elbizonytalanodásnak az, hogy Izrael nemzete elutasította az ő messiási igényét, és úgy tűnik, mintha a szolgálata hiába valóság lenne.
The best place to fit this in would be as part of his agony of Gethsemane.
És a legjobb írás része, amivel ezt össze tudjuk kapcsolni, az a Getsemáné kertjében való agonizálás szenvedés.
That the Gospels focus on one facet of his agony.
Az evangélium a szenvedésnek egy részére, bizonyos részére koncentrál.
But Isaiah points out another facet of his agony that the Gospels do not deal with it.
De Ézsaiás kiemeli ennek a szenvedésnek egy másik vetületét, amivel az evangélium viszont nem foglalkozik.
He agonized of Israel's rejection of his messiahship.
Attól szenved, és tehát azon agonizál, hogy Izrael elutasította az ő messiási igényét.
So verse 1 describes Messiah's call to the whole world to look at his situation.
Tehát az egyes vers leírja messiás elhívását az egész világ felé.
He reminds the world he's been called for this specific purpose.
És emlékezteti a világot, hogy ez a speciális célja az ő elhívásának.
He was called from the womb and from the womb of his mother.
Azt mondja, hogy az anyám méhétől hívott el az Úr.
Reference back to chapter 7, verse 14.
És ez visszautal Ézsaiás 7:14-re.
Notice the mention of Messiah's mother.
Vegyük észre, hogy a messiásnak az édesanyját említi.
All the messianic prophecies, there's never any mention of a biological father.
És ahogy olvassuk a messiási proféciákat, ezek soha nem említenek egy biológiai apát.
Only the mention of a biological mother.
Csak egy biológiai anyát említenek
which
ezek.
Which further verifies Isaiah 7:14 predicting the conception of a virgin-born son.
És mindez szintén alátámasztja Ézsaiás 7:14-et, hogy a szeplőtelen foglantatás így történik.
In verse 2 you have the servant's position.
A kettes versben látjuk a szolgának a pozícióját, helyzetét.
His mouth was like a sharp sword.
És olyan volt, mint az hasonlóvá tette a száját, mint az éles kard, olyan volt a szája.
That means he had the authority to pronounce judgment.
És ez azt jelenti, hogy hatalma volt az ítéletre.
One example of this is Matthew chapter 23.
Egyik nagyon jó példa erre Máté 23.
He pronounces seven woes upon the spiritual leaders of Israel for leaving the nation to reject him.
Hét jajt fogalmaz meg Izrael vezetőivel szemben, hogy arra vezették a népet, hogy elutasítsák őt.
He hit me in the shadow of his hand.
Keze árnyékában rejtette el engem.
He was always under divine protection.
Tehát mindig isteni védelem volt rajta.
Satan suddenly want to see Jesus die, but not at the proper time or the proper way.
Sátán ugyan szerette volna, hogyha a Messiás meghal, de nem a megfelelő helyen és nem a megfelelő időben.
So attempts are made to kill him either before or after that specific Passover.
Tehát a terve az volt, hogy vagy előtte, vagy a Páska után öli őt meg.
In the wrong way, like by sword or by stoning.
És a rossz mód az például a megkövezés lehetett volna.
And each attempt is ends the same way. His hour was not yet come.
És minden kísérlet ugyanabban a fordulattal végződött, még nem közelgett el az ő órája.
Because he always under God's divine protection to make sure he dies at the proper time in the proper way to accomplish the atonement.
Vagyis Istennek a védelme pontosan ezt jelentette rajta, hogy a megfelelő helyen és a megfelelő időben halljon meg.
It says in verse 2 he was the polished shaft in the quiver.
És azt mondja még itt a második versben, hogy fényes nyillát tett engem.
He was always ready for use by God the Father.
És mindig használta őt Isten az Atya.
Those in verse 3 he now refers to his servant as being Israel.
És vegyük észre, hogy a hármas versben úgy említi a szolgát, mint Izraelt.
He's focusing specifically on the Messiah being named Israel.
És itt specifikusan a messiással foglalkozik, és az Izrael névvel nevezi őt meg.
Israel means a prince with God.
És ez azt jelenti, hogy Isten fejedelme.
And he alone is the true representative of that name.
És igazán ő az egyedüli, aki valóságosan igazán jelenti meg ezt a nevet.
He's the ideal Israelite.
Ő az ideális izraelita.
And the Father be glorified in the Son.
És az Atya megdicsőül a Fiúban.
Now rabbis today would say, well, this shows the servant here is not the Messiah, but the people of Israel.
A rabbik itt ma azt mondanák nektek, hogy ez nem az örökkévaló szolgája, hanem ez igazán a népre vonatkozik, Izraelre.
But this interpretation only works if you pull the verse out of context.
De ez a magyarázat csak akkor működhet, ha kiszeded ezt a verset az egész kontextusból.
We'll soon see that the servant of Israel is distinguished from the nation of Israel.
És látjuk, hogy az Izrael szolgája the servant is distinguished from the nation.
Yeah? That the servant Israel is distinguished from the nation of Israel.
Igen, tehát Izrael mint a szolga meg van különböztetve Izraeltől, mint a néptől.
In verse 4 we finally come to his complaint.
És a negyedik versben eljutunk a panaszához.
He says, "Looks like I've labored in vain or emptiness."
És én mondám, hiába fáradoztam, semmire és haszontalanra költöttem az erőmet.
I've spent my strength for nothing, for everything is formless.
Igen, tehát már előre olvastam, semmire és haszontalanra költöttem el az erőmet.
I've spent my strength for vanity. Looks like all I've accomplished is just a vapor.
Tehát, hogy hiába valóság volt, és mint a pára úgy elszállt az ő ereje, és nem but volt haszna.
The second part of verse 4 shows, in spite of his discouragement, he's never lost his faith in God the Father.
De a második része a versnek azt megmutatja, hogy az elbátartalódás ellenére soha nem vetette el hitét és bizalmát Istenben.
Yet surely the justice due to me is with Jehovah.
De az Úrnál van ítéletem és jutalmam Istennél.
God sees and God knows all that has taken place.
Tehát Isten tudja ezeket a dolgokat, és hogy ezek hogy működnek.
Recompense is with my God, God the Father repay accordingly.
És hogy ő megfelelően fogja megadni az ő jutalmát és ítéletét.
Now to the servant's complaint comes God's answer in verses 5 and 6.
És az 5-ös, 6-os versben látjuk a fiú panaszára az atyának a válaszát. És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákobot ő hozzá megtérítsem, és hogy Izrael hozzá gyűjtessék, hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben, és erősségem az én Istenem. Így szól. Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen.
In the midst of his agony, he receives a message from God the Father.
Az agónia, a szenvedés kellős közepén látunk az atyától egy üzenetet.
It looks like how that the agony of Gethsemane came by means of an angel.
A Lukács feljegyzésében látjuk a Gecsemáni kertjében leírtaknál, hogy ez egy angyalon keresztül érkezett ez az üzenet.
And in verse 5, he spells out what was his original calling.
És az 5-ös vers leírja azt, hogy mi volt az eredeti elhívása.
He made me from the womb to be his servant.
Azt mondja, hogy az anyám méhétől már szolgájává alkotott.
But the time he was in the womb of his mother, he already had a specific mission designed by God the Father.
Már az anyja méhében már ki volt választva erre a speciális küldetésre Isten az atyától.
And what was the commission?
És mi volt ez a küldetés?
Number one, to bring Jacob again to him.
Először is azt, hogy Jákobot ő hozzá megtérítse vissza.
This emphasizes Israel's salvation.
És ez Izrael megváltását hangsúlyozza.
And secondly, to gather Israel to him.
És másodjára, hogy összegyűjtessék Izrael hozzá.
This involves Israel's final restoration to the land.
Ez magába foglalja Izrael végső helyreállítását az ígéret földjére.
And the reason God gave him this commission is in the second part of the verse.
És a második része ennek a megbízatásnak.
I am honored upon the eyes of Jehovah, and because of his status with God the Father, this is the commission he is yet to fulfill.
Say it again.
Because of his status with God the Father, he will fulfill the commission.
És hogy mivel ez a helye vagy szerepe vagy hát védelme Isten az atyánál, ő ezért be fogja tölteni ezt a megbízatást.
Like God has become a strength, and God will give you the strength to accomplish this purpose.
Tehát amit itt mond, hogy Isten hozzá gyűjt, hogy Izrael hozzá gyűjtesek, és tisztelt vagyok az Úr szemében, és erősségem az én Istenem.
So the original commission of verse 5 is never cancelled; it is yet to be fulfilled.
Tehát hogy az eredeti küldetése soha nem lett eltörölve, azt még be kell tölteni.
But now he sees a further expansion of his commission in verse 6.
De hatos versben látjuk, hogy az ő eredeti küldetése kibővül.
In verse 6 he's told it's not enough for him to only be the servant to bring the tribes of Israel and preserve Israel together again.
És itt azt látjuk, hogy kevés az, hogy nékem szolgál légy is, hogy Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására.
There's now a new addition to the mission.
Most van egy új hozzáadás ehhez a küldetéshez.
To make you a light to the Gentiles.
Sőt, a népeknek is világosságul adlak.
Something that we know from chapter 42, verse 6.
Amit már a 42-es fejezet 6-os verséből tudhatunk.
It is said that we learn that those two things of chapter 42 will come in sequence, not that simultaneously.
És látjuk itt, hogy most már, hogy ez nem egy időben történik meg, hanem ennek egy egymás utánisága, időbeli egymás utánisága lesz.
So when he comes to the first coming, Israel ends up rejecting him.
Tehát Izrael az ő első eljövetelénél el fogja őt utasítani.
And as a result of that rejection, he'll be the only coming, the light to the Gentiles.
És csak az elutasítás következményeképpen lesz ő a pogányok világossága.
So that you can be my salvation to the ends of the earth.
És így lesz az ő megváltása a földnek végső határáig.
At the ends of the earth refers to the Gentile world.
És az, hogy a föld végéig, ez a nem zsidó, ez a pogány világra utal.
What he deals with here is the situation as it will be fulfilled.
Tehát amivel itt foglalkozik, az a helyzet, ami beteljesedik.
And when the Messiah gave his great commission to the apostles, he mentions Jerusalem, Samaria, Judea, Samaria.
Tehát amikor a Messiás adta az ő nagy parancsolatát, akkor említette Jeruzsálemet, Júdeát és Szamáriát.
He does not mention the Gentile world.
Még nem említette egy nem zsidó világot.
What he does say is unto the ends of the earth.
Azt mondja, a föld végső határáig.
And that was a very an idiom in the Hebrew Bible for the Gentile world.
És ez egy héber fordulat volt a zsidó, a nem zsidó világra, a pogány világra.
So while the term Gentile was not used, the phrase of Isaiah is used in reference to the Gentiles.
Tehát bár az, hogy pogány, azt nem használja, de használja ezt a fordulatot, ami a pogány világra vonatkozik.
Now read verses 7 through 8.
Olvassuk el a 7-es és a 8-as verset. Így szól az Úr, Izrael megváltója szentje, a megvetett lelkühöz, a nép undorához, a zsarnokok szolgájához. Látják királyok, és majd fölkelnek fejedelmek, és leborulnak az Úrért, aki hű, Izrael szentjér, aki téged elválasztott. Így szól az Úr, jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek, megtartalak, és a nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kiozd az elpusztult örökségeket.
Here we see a transition from rejection to the acceptance of the servant.
Itt azt látjuk, hogy a szolgának a helyzete az elutasításból az elfogadás felé halad.
For now he'll be despised by the people of Israel, abhorred by the nation of Israel.
Az, aki Izrael népétől elutasított volt és megvetett volt.
Nevertheless, he will fulfill the mission to be the light to the Gentiles.
Betölti a küldetését, hogy a pogányok világossága legyen.
Kings will rise to respect him.
Királyok fogják őt elfogadni.
Princes will worship him.
Fejedelmek fogják őt dicsőíteni.
And this will happen for sure because God is faithful and has chosen the servant to provide salvation for the Gentile world.
És ez bizonyossággal meg fog történni, mert Isten hűséges, és ő biztosítja a megváltást a nem zsidó, a pogány világnak is.
But then they become the Israel's restoration in verse 8.
De aztán a 8-as fejezetben látjuk Izraelnek a helyreállítását.
After a period of time when he's the light to the Gentiles, things will begin to change.
Miután ő a pogányok világossága lett, a helyzet elkezd megváltozni.
He says in verse 8, in acceptable time I answered, in a day of salvation I helped you.
És azt mondja itt, hogy jó kedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek.
As a result, eventually Israel come to accept him.
És ennek eredményeként Izrael el fogja fogadni.
At then he points out he'll fulfill the other function of chapter 42 to be the covenant of the people.
És látjuk, hogy egy másik szerepét is betölti, amit láttunk már a 42-es versben, hogy a népszövetségévé legyen.
This involves he will restore the land to the Jewish people.
Ez magába foglalja a ígéret földjének a helyreállítását a zsidó nép számára.
Restore the Jewish people to the land.
És a zsidó nép helyreállítását az ígéret földjén.
And that will lead to Israel's final worldwide restoration.
És ez mindez vezet el Izrael végső helyreállításáig.
And that's what describes now in verses 9 through 11.
És most ezt írja le ezután a 9-10-11-es versekben.
And as the, with the final restoration, Jewish prisoners will be freed in verse 9.
És a 9-esben látjuk, hogy a végső helyreállításban foglyok szabadulnak meg.
Food will be miraculously provided for them in verses 9 and 10.
És természet fölötti módon biztosítanak számukra táplálékot.
In the regathering of verse 10, they receive divine protection.
A 10-es versben látjuk, hogy isteni védelmet élveznek az összegyűjtés alatt.
In verse 11, there'll be a highway provided.
És a 11-es versben azt látjuk, hogy egy országút nyílik számukra.
And so obstacles to the final regathering will be removed.
Tehát minden akadálya a végső összegyűjtésnek el lesz mozdítva.
In verse 12, there's the worldwide regathering for the Jewish people for the final restoration for the Messianic kingdom.
Tehát a 12-es versben látjuk Izrael végső összegyűjtését Istentől a messiási királyságra.
And the Jews coming back, he says, from the south and the north and the west.
És látjuk, hogy azt mondja, hogy jönnek a zsidók északról, tengerfalról, a tenger felől.
He does not mention the word east.
Nem említi a kelet kifejezést.
But the land of the Sinim refers to the eastern parts of the world.
Viszont említi ezt a Sin nevet, és ez viszont a keleti részére vonatkozik a földnek.
The modern Hebrew, that's the name given for China.
A modern Héberben ez a neve Kínának.
The classical Hebrew just refers to the general eastern direction.
De a klasszikus Héberben ez csak a keleti irányra vonatkozik ez a név.
And that will lead to the hymn of praise in verse 13.
És a 13-asban pedig látjuk a dicséretet feléje.
Jehovah has comforted his people, he will have compassion upon the afflicted.
És hogy Isten, Jehova megvigasztalta az ő népét, és hogy megsegítette a gyengéket és szegényeket, könyörült rajtuk.
So notice the sweep of the messianic program as found in these 13 verses.
Tehát így látjuk a messiási programot ezekben a kulcsversekben.
Yet the first coming of the Messiah that results in Israel's rejection of his messianic claims.
Látjuk a messiás első eljövetelét, amiben Izrael elutasítja őt és elutasítja a messiási igényét.
So for a period of time he becomes the light to the Gentiles.
És így egy időre ő a pogányok világossága lesz.
Eventually that period of time will come to an end. He'll begin working with the people of Israel.
De egy idő múlva valamikor ez az időszak véget ér, és újra Izraellel foglalkozik.
The nation of Israel will then accept him as their Messiah.
Izrael népe elfogadja őt, mint messiást.
The result in the second coming is Israel's final restoration and the Messianic kingdom.
És a második eljövetelnek az eredménye Izrael végső helyreállítása és a messiási királyság.
It's the same outline you find in Paul's dealing with these issues, the Romans 9-11.
És igazán ugyanez a vázlata Pál számára a Róma 9-10-11-nek, ahogy ott foglalkozik Izraellel.
Let's go to one more passage, Isaiah chapter 50.
Még egy írás részt nézzünk most meg, és lapozzunk Ézsaiás 50-hez.
And read verses 4-9.
Olvassuk el a 4-9. Verseket. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, felserkent minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be gyalázás és a köbdösés előtt. És az Úristen megsegít engemet, Azért nem szégyenülök meg, ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Közel van, aki engem megigazít, ki perel én velem. Álljunk együtt elő, kicsoda peresem, közelegjen hozzám. Ímé az Úr Isten megsegít engem, kicsoda kárhoztatna engem. Ímé mindannyian, mint a ruha megavulnak, moly emészti meg őket.
What did they keep about the Messiah is that he is always the God-man.
Tehát azt mindig látjuk, hogy a Messiás az az Isten ember.
He's only one person, but he had two distinct natures, a divine nature and a human nature.
Ő az egyetlen olyan személy, akinek isteni természete és emberi természete van együtt.
His divine nature that kept him to go, he was always omniscient, omnipotent and omnipresent.
Az isteni természete szerint ő mindig mindenható volt, mindenütt jelen való és minden tudó.
He knew everything, he could read the minds of people.
Minden tudott és tudott az emberek elméjében olvasni.
In his human nature, he was limited in knowledge, in power and so on.
És emberi természetében viszont korlátozott volt erőben és egyéb dolgokban.
His human nature had to undergo the same learning process all of us have to undergo.
És az emberi természete átment ugyanazon a fejlődési folyamaton, amin mindannyian átmegyünk.
What we know, of course, is that he grew up in a Jewish home.
És természetesen tudjuk, hogy egy zsidó otthonban nőtt fel.
But also a spiritual Jewish home, because both his mother and stepfather were members of the believing remnant of that day.
És természetesen egy hívő zsidó otthonban, mert tudjuk, hogy a nevelőapja és az édesanyja is az akkori zsidó maradéknak a részei voltak, hívő maradéknak.
Furthermore, he would have underwent the same training other Jewish boys undergo at that time.
És természetesen részt vett mindabban a képzésben, ami minden más zsidó fiú részt vett abban az időben.
In the synagogue schools at the age of 5, he would begin learning the content of scripture.
És 5 évesen kezdték ők tanulni az írásokat.
At the age of 10, he would then be starting to learn many of the rabbinic traditions and interpretations.
És 10 évesen kezdték tanulmányozni a rabbinikus magyarázatokat.
And at the age of 12, he would be apprenticed to a profession.
És 12 évesen kellett szakmát választaniuk.
If he went the same profession as his father, then he would stay at home to learn that profession.
Ha az apjuknak a foglalkozását választották, akkor otthon maradtak és folytatták és ott tanulták meg ezt.
If he was going to learn a different profession, he would be sent away to live with a family whose father would be teaching him that other profession.
És hogyha pedig egy más foglalkozást, akkor el kellett költözniük máshova, ahol ezt a foglalkozást megtanították nekik.
And she would have undergone all of these basic training systems that other Jewish boys underwent in the first century Israel.
És Yeshua részesült mindezekből a dolgokból, amin bármelyik más zsidó fiú az első századi Izraelben részesült.
But that alone does not explain why he knows how much he knows by the age of 12.
De mindez nem magyarázná azt meg, hogy miért tudott annyi mindent, amit már 12 évesen is tudott.
Here's an example we can learn some things about him that the New Testament never deals with.
És itt látunk egy olyan példát, amit megtanulhatunk a héber írásokból, amit az Új Szövetségben soha nem olvasunk.
And verse 4 talks about the training, educating, or discipling of the servant.
És itt a szolgának a tanítványozásáról olvashatunk a 4. versben.
And we learned that part of his training was private tutoring by God the Father.
És azt olvassuk, hogy ennek a tanítványozásnak volt az a része, hogy Isten az Atya tanítja őt.
In the wee hours of the morning, morning by morning, the Father awakened him and took him aside to disciple him.
És ahogy mi is fölkelünk reggelről reggelre, pontosan ez történt vele, Isten az Atya fölkeltette őt reggelről reggelre és tanította.
To give him a message for the weary.
És hogy megkapja azt az üzenetet.
And so that he clearly understands why he was born in his humanity and what the purpose is from being in the world.
Tehát megkapja azt az üzenetet, hogy a megfáradtat tudja erősíteni beszéddel.
Sorry, the second passage again.
I was trying to know what he had to do in this world.
Tehát, hogy tudja, mindarra megkapta a fölkészítést, hogy tudja, hogy mit kell tenni a világon, mi a feladata, elhívása.
And so the discipleship took place in the very wee hours of the morning on a daily basis.
Tehát egy napi szinten zajlott ez a tanítványozás minden reggel.
And that prepared him for the events of verses 5 and 6 when the servant was despised.
És igazán ez készítette föl arra, amit az 5-ös és 6-os versekben olvasunk, amikor megvetették, elutasították őt.
So the biography point, in verse 5 he points out that he did not react against the mistreatment of his person.
És nem lépett föl az ellen, ahogy bántak vele.
So it begins in verse 5, the servant did not, the Lord job opened his ear, and therefore he listened carefully to this, to God himself.
Tehát az Úristen nyitotta meg a fülét, ezért figyelmezett az Úristenre.
His non-rebelliousness was a result of being trained by God the Father.
És nem volt engedetlen, és ez a következménye volt az Isten az Atya képzésének.
He did not rebel against what he was being taught.
És nem lázadt föl az ellen, amire megtanította.
Even he came to realize he would cause a great deal of physical suffering, physical torture. He did not rebel against what he was being taught.
És bár fölismerte már korán, hogy fizikai szenvedés és kínzáson fog keresztül menni, de hogy nem lázadt föl az ellen.
Eventually that day came in verse 6.
És ahogy eljött ez a nap, ahogy a 6-os versben látjuk,
he says, I gave my back to the smiters.
Azt mondja, hogy a hátamat odaadtam a verőknek.
He did not try to shield his back from the scourge of the Roman whip.
Nem próbálta meg elrejteni a hátát a római korbács elől.
I did, and he gave his cheeks to those who plucked off his hair.
És az arcáját odaadta a szaggatóknak.
In the context of biblical history, to pull out someone's ear was an act of utter contempt.
És az, mikor valakinek a szakállát kitépkedték, az nagyon nagy megvetést jelentett ebben a kontextusban.
You see this in Ezra chapter 9 verse 3.
Ezrásnál látjuk ezt a 9. fejezet 3. versében.
And Nehemiah chapter 13 verse 25.
És Nehémiás 13:25-ben.
And the usually this was given to people that were being contempted by others.
Tehát ez azt jelentette, hogy mások megvetették, elutasították, gyalázták.
It'd be very painful being tried to hide those cheeks from those pulling out the spirit.
De nem lehetett el az ő orcáját azok elől, akik kitépkedték a szakállát.
Even more insulting in the Jewish context was to spit at someone's face.
És ez is nagyon megvető dolog volt, mikor valakinek az arcába köptek.
Being tried to hide his face from spitting, from the spitting and the shame that came with it.
És nem rejtette el az elől az arcát, amit tettek vele, és attól a szégyentől sem fedezte el magát.
He suffers three high indignities under Jewish law.
És három megaláztatásban volt része a zsidó törvény szerint.
If you hit someone with a fist, you are punishable by a fine of 4 denarii.
Hogyha valakit megütnek ököllel, akkor ez 4-5 dinár büntetés sem jár.
One denarii was equal to one day's wages.
És egy dinár az egy napnak a bérével volt egyenlő.
More insulting was to slap someone with the palm of your hand.
Az, hogyha valakit a kéz tenyérrel ütöttek meg, az súlyosabb volt.
This was punishable by a fine of 200 denarii.
Ezt 200 dinárral büntették.
200 days wages.
Ez 200 napnak a bére.
But the most insulting thing was to spit into someone's face.
De a legszörnyűbb tettenek az minősült, ha valakinek az arcába köptek.
Under Jewish law, this was punishable by a fine of 400 denarii, more than a year's salary.
Tehát ez 400 dinárra büntették, ami több mint egy évnek a fizetése.
He suffered these high indignities, but nobody was punished for them.
Elszenvedte ezeket a súlyos megaláztatásokat, de ezért senkit nem ítéltek el.
But he willingly suffered these things because of the private discipline he had from God the Father.
De ő a saját akarata döntése szerint szenvedte ezeket, mert az Atya tanítványozta mindenre.
So in the end, in verse 8, the servant will be justified.
És a 8-as vers végén látjuk, hogy a szolga megigazul.
Ultimately, he'll be justified by virtue of his resurrection.
És végső soron a feltámadáson keresztül igazul meg.
That's not stated here. That'll be stated as we shall see tomorrow in Isaiah 53.
Ezt majd holnap fogjuk látni. Ezt itt nem állítja a szöveg, de Izsaiás 53-ban fogjuk ezt látni.
From the divine viewpoint in verse 9, the servant is uncondemned.
És Isten nézőpontból a szolga nincs kárhoztatva.
And then, and so although he's condemned by humanity, he's not condemned by God. He accomplished the purpose of God.
És bár az emberiség kárhoztatta őt, Isten nem kárhoztatja őt, mert végrehajtotta a szolgálatát, véghez vitte, amiért jött.
So those who wish to contend with the servant will die away with age, while the servant will be eternal.
És azok, akik végrehajtották ezt a megaláztatást, azok meghaltak, de a szolga az örökké él.
Isaiah himself now speaks in verses 10 and 11.
És Ézsaiás maga beszél a 10-es, 11-es versekben.
First 10 addresses believers.
Először a hívőkhöz szól.
It's a message of those who fear Jehovah and obey the servant.
És azokhoz szól, akik félik az Istent és engedelmeskednek a szolgának.
Though they may walk in darkness without light, they have to put their trust in the name of the Lord.
Bár sötétségben járnak, és nincs fényük, de bízniuk kell az Úr nevében.
And they have to rely on the spiritual quest and the Lord himself.
És magára, az Istenre, az Úrra kell támaszkodniuk.
The verse 11 is the message to those who reject the servant, the unbelievers.
11-esben viszont a nem hívőkhöz szól.
He says by rejecting the Messiah, they have kindled their own fire.
És azt mondja, hogy azzal, hogy elutasították a Messiást, a saját tüzüket gyújtották meg.
And the fire they have kindled will end up destroying them.
És ez a tűz, amit meggyújtottak, ez lerombolja, szétrombolja őket.
And the source of the self-destruction will be God himself.
És ennek a végrehajtója maga Isten lesz.
Instead of spiritual life, they will die in sorrow.
És ezek fájdalomban és szomorúságban halnak meg. És itt látjuk a hívő számára a következményeket, és a nem hívő számára a következményeket, a jót és a rosszat.
Now tomorrow we'll cover two main passages on the servant.
Holnap két jelentős részt fogunk megnézni a szolgával kapcsolatban.
The first one begins in chapter 52, verse 13.
Az első rész az Ézsaiás 52:13-ban kezdődik.
And goes to 53:12.
És 53:12-ig tart.
One of the most detailed messianic prophecies ever recorded in the Hebrew Bible.
Ez a legrészletesebb messiási profécia, amit a héber írásokban följegyeztek.
And then we conclude with his last servant passage, which be chapter 61, verses 1-3.
És megnézzük az utolsó szolgáról szóló írásrészt, ez a 61-es fejezet 1-3-ig versei.